Kegyelem nékünk is békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel és örömmel hirdetem, hogy a mai Isten tiszteleten a keresztség sákramentumában részesült, és gyülekezetünk legújabb, talán legfiatalabb tagjaként is köszönhetjük kis Jázmin. Isten áldja meg őt, áldja meg családját, szüleit és keresztszüleit, és adja meg nekik, hogy gondviselő szeretetében megállva tudják felnevelni őt, és Isten dicsőségére tudjon majd ő ebben az életben szolgálni egyháznak, nemzetnek, népnek és városunknak. Isten áldjon meg titeket! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, szent fiad az Úr Jézus Krisztus által a Szentlélek közösségében. Kérünk, hogy töltsd be bennünket szent lelked erejével, bölcsességével, szeretetével, hogy tudjunk hozzád fordulni úgy imádságban, hogy hálaadásunk igaz és erős legyen. Hogy tudjunk életünkből kitekinteni és meglátni azt az életet, amit te adtál, nem csak erre a földre, hiszen ezen a földön szolgálunk, hogy elnyerjük az örökkévalót, amelybe hívsz bennünket, ezután a szolgálat után, hogy mindenben tudjuk meglátni a te akaratodat, és hogy most is, ezen az Isten tiszteleten is tudjuk venni a te üzenetedet, igédnek erejével, szent lelkednek dicsőségével. Ezért adunk hálát, Urunk, azért, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy elhoztál bennünket. Köszönjük, hogy megengedted, hogy most megszólíthatunk. És köszönjük, hogy egész közel jössz hozzánk, megállsz mellettünk, és megbíztatod életünket, hogy ne féljünk. Hogy tudjuk, hogy a kezedben vagyunk, és hogy minden dolog, amit te kérsz és adsz nekünk, az a javunkra van. Ezért kérünk a mai igéért, annak befogadásáért, megtartásáért, a háladásunkban való megszentelődésért, az örömünkben való dicsőítésért áld meg gyülekezetünket. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéjét, amit Péter apostol első leveléből, az 5. fejezet első 4 verséből szólít meg bennünket az írott ige. Péter apostol első levelének 5. fejezetéből, az első 4 versből így szólít Isten igéje meg minden lelket. A közöttetek lévő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs, Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese. Legeltessétek az Isten közöttetek lévő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen. Ne is úgy, mint akik uralkodnak rajtuk a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Amen. Kedves testvérek, Nekem mindig megdöbbentő volt, amikor Péter leveléből olvastam ezeket a sorokat. Hogy miért megdöbbentő? Azért, mert az első sorban, az első versben rögtön azt mondja Péter apostol, hogy én a presbiter társ. És ilyenkor mindig elgondolkodik az ember azon, hogy milyen is az Isten nyája? Milyen az Isten gyülekezete? Ugye a gyülekezetek 2000 éve léteznek, mármint a keresztény gyülekezetek. Természetesen Isten gyülekezete vagy gyülekezetei már előbb is léteztek, hiszen a zsidók, akik az Isten igéjét hordozták, azok Izraelben, illetve hát a szétszóratásban, a prozelita zsidóságban zsinagógákat tartottak fönn, ahol az Isten igéjét az Ószövetségből hallhatta mindenki. Nyilvánvalóan az Ószövetség ideje volt ez, és amikor Jézus azt mondja, hogy bejárjátok az egész világot azért, hogy egyetlen egy embert hívővé tegyetek, és aztán, amikor megteszitek, azt mondja a zsidóknak, akkor elhordozhatatlan terheket róttok rájuk. Egészen más korszak veszi a kezdetét, amikor Isten megjelenik a Földön, megszületik Betlehemben, 2000 évvel ezelőtt, felfoghatatlan különleges helyzet, felfoghatatlanul különleges állapot, egész közel jön az emberhez, Jézusban beszél hozzá, tanít, különleges erővel bír, amit mond, hiszen vannak más tanítók is, de valahol, ha megérti és megérzi az ember azt, hogy kicsoda is Jézus Krisztus, hogy mi is az, amit benne megláthatunk, akkor rájövünk arra, hogy tulajdonképpen az Isten gyülekezete az Krisztusban van igazán az ember világban jelen. És 2000 éve Jézus elküldi a tanítványokat, mennybe menetele előtt a Szentlélek ígéretével, amit most hallottunk a keresztelés alkalmával, hogy gyűjtsék egybe a földet az ő testébe, az egyházba. Abba az egyházba, amit mi is építünk, amiben mi is itt vagyunk most jelen Cegléden. Ugyan Cegléden itt hát az államiságunk 1000 éves évfordulójára gondolok, akkor azt mondom, hogy kereszténység úgy írott mintában, valóságban a város 650 éves fennállásának idejéből már sejthető, hogy mennyi. Előtte a települések, ugye Szent István korában már, sőt már korábban vannak Cegléden és környékén települések, és valószínűleg vélhetőleg, ugye 1270-ben van említés talán Ceglédről először, itt már keresztények is élhettek, tehát mondjuk úgy 1000 éve biztos, hogy van kereszténység, reformátusság pedig 1528 óta, tehát nem sokára 500 éve. Itt vagyunk, Krisztus gyülekezetében vagyunk. 500 éve csodálkozhatunk rá arra, hogy milyen ez a gyülekezet. Milyen is ez a test. Erről beszélünk ugye vasárnaponként, hogy milyen gyülekezetet szeretnénk, milyen gyülekezetben szeretnénk élni, mint hogyha igazából ez a mi érdemünk lenne. Az a mi feladatunk és felelősségünk, hogy valójában ennek a közegnek a belső tartalmát Isten annyiban bízta ránk, hogy elfogadjuk-e és befogadjuk-e azt, amit ő üzen. Hiszen az, hogy egymást bátorító őszinte szeretet, amely észreveszi a másik embert, az Krisztusból fakad. Ha Krisztust befogadtad, akkor ez nem kérdés, hogy ez milyen. Csak láss rá, érezd meg, hogy milyen. És akkor, amikor 2000 évvel ezelőtti ember, Péter apostol mond egy mondatot egy szerkezeti egységnek, egy gyülekezetnek, a gyülekezet presbitériumának, hiszen azt mondja Péter, hogy én a presbiter társ a presbitereknek, akkor megdöbbenek. Két dolgot veszek észre, először is azt, hogy az akkori gyülekezet is szerkezetileg hasonló módon épült fel, mint a mostani Krisztus teste. Vagyis voltak vének, voltak vezetők, voltak tekintélyes emberek, voltak, akik a vállukon hordozták a felelősség súlyát, mert ez egymás iránt érzett teherhordozás az egy komoly felelősség. Akkor is voltak olyanok, akik minden emberi közösségben maguk köré gyűjtötték az embereket, és voltak, akik iránymutatók voltak olyan vonatkozásban, hogy az emberek tekintetei az ő tekintetükkel együtt fordultak. Azok felé, a pontok felé, amivel fordulniuk kellett. Tehát feladatokban, megoldásban, egy-egy helyzetnek a kezelésében, egy-egy embernek, életének a felkarolásában. Egy presbiter, egy vezető a maga köré gyűjtött emberek tekintetével néz körbe, mert látja a maga körül lévő életnek a krisztusi oldalát. És a megoldást krisztusi módon adja tovább azoknak, akik körbeveszik őt. Ami furcsa ebben, nem csak az, hogy már 2000 évvel ezelőtt is így volt, hanem az, hogy ezt egy apostol mondja. Péter. És ezért ezen el kell gondolkoznunk egy kicsit. Ugye Jézus 12 ember gyűjtött maga köré, 12 tanítványt, akiket apostolokul rendelt. Vagyis apostello az elküldött, küldöttként rendelt, hogy hirdessék, amit ő átadott nekik, az evangéliumot ebbe a világba. De Péter azt írja, hogy én a presbiter társ és Krisztus szenvedésének a tanúja. Aki látta Krisztus szenvedését, és magát presbiter társnak nevezi. Milyen érdekes? Azért megdöbbentő, mert mindig szeretünk szintekben gondolkodni. Valahogy úgy van ez nálunk, hogy van Jézus Krisztus, aztán ez önmagában egy tökéletes hely, aztán vannak az apostolok, aztán vannak a diakónusok, aztán vagy a presbiterek, aztán a diakónusok, aztán a szolgálattévők, és aztán a gyülekezeti tagok, akik körbeveszik Jézust, vagy körbeveszik a gyülekezetet. És ez a hierarchia, ez ugye a katolikus egyházban olyan szinten van, hogy ott csak a döntéshozást és az egyház vezetését csak felszentelt emberek vihetik véghez. Tehát van ugyan egyháztanács, de annak a szerepe törvényileg jelentéktelen, egészen más ez a református egyházban. Persze azt is tudni kell, hogy a református egyházban is az első hivatalos presbitérium 1700-as évek végén áll fel. Onnantól kezdve van egyházi törvényben az, hogy paritás elve alapján ugyanannyi világi van jelen a zsinatokon és a döntéseken, mint ahány egyházi. Tehát viszonylag késő. Maga a presbitérium jelenléte is csak a 17. században jelenik meg az egyházközségekben. Mégis nekünk más, mint a katolikusoknak, és van, ami viszont a katolikusokból, katolikus egyházból megmaradt a mi egyházunkban, és ez a hierarchia, és ezt próbáljuk magunknak leképezni, és azt mondjuk, hogy vannak olyan emberek, akiknek mondjuk nem látható, hanem láthatatlan jogosítványaik vannak, mint a katonatiszteknél, hogy vannak magasabb rangúak, meg alacsonyabb rangúak. És ebben a rangsorban azt mondanám, hogy ugye Péter egész magasan áll, hiszen Jézus rábízta a mennyország kulcsát, mondjuk így. Mondja a római egyház, hogy hát Rómában az apostoli szent szék, ugye Péter apostolságát követően a legmagasabb hierarchiai szint. De a Bibliában valami egészen más van. A Bibliában a presbiteri tisztet Péter magáinak tudja, és nem mondja azt, hogy ez lealacsonyító számára. Bár sok lelkész gondolná így, hogy a lelkészség az nem azt jelenti, hogy a szószéknyi szinttel magasabban áll, nem csak a gyülekezeti tagoktól, hanem a presbiterektől is. Péter azt mondja, hogy presbiter társ vagyok. Egyenlővé teszi magát azokkal az emberekkel, akikhez beszél, mint presbiter. Mert mit jelent presbiternek lenni? Presbiternek lenni azt jelenti, hogy legeltetni Isten közöttetek lévő nyáját. Vagyis utat mutatni. Utat mutatni füves legelőkre, ami az élet különböző problémáinak a megoldásában a legkarakteresebben nyilvánulhat meg. Hát magyarul nem arról van szó, hogy összehozunk egy valamilyen csapatot, és akkor azokkal elindulunk valahová. Hanem azt jelenti, hogy akik körülöttünk vannak, azokkal lelki úton járunk. Hiszen már Péterék idejében sem azt jelentette egy gyülekezet, hogy mondjuk Antiókiában összegyűlt a keresztény gyülekezet, megválasztotta a vezetőket, és akkor felpakolták az utcaikat hajókra vagy málhás állatokra, és elindultak egy úton missziózni. Nem. Már akkor az a gyülekezet, sőt, Jeruzsálemben az a gyülekezet azt jelentette, hogy a Krisztusba tért emberek, Krisztusba hívő emberek megmaradtak a munkájuknál, megmaradtak a családjuknál, megmaradtak a helyükön, és mégis úton járókká váltak, úgy, ahogy az emmausi tanítványok, úgy, ahogy minden keresztény, egy lelki úton elkezdtek járni. És ez a lelki út az útja a válsághelyzetek, az élethelyzetek, a problémák megoldásának. A kihívásokkal a helyszínen, Jeruzsálemben, Antiókiában, Korintusban, Rómában, azokban a városokban, azokon a helyeken, ahol a keresztény gyülekezetek voltak, ott kellett szembenézni. És a presbiter, a vezető elsődleges feladata, hogy ezeken a helyeken, ezekben a szituációkban mutasson lelki utat a válság, a probléma, a lehetőségek megtalálása között. Mert ugye az őskeresztényeknél nagyon komoly problémák léptek fel nagyon hamar. Üldözéseket szenvedtek. Az az egyik probléma az első között volt, hogy megtalálják a helyet, hogy hol gyűljenek össze. Ugye mindig voltak emberek, akik ebbe segítettek. Különböző házaknál, Démász házánál, Lídia házánál, Filippiben összegyűltek a keresztény Krisztust követő emberek, és ott tartották az Isten tiszteleteket minden vasárnap, dicsőítették az Istent. Aztán nyilván eljött az az idő, amikor összefogtak és megvásároltak, vagy építettek egy házat. Nem volt az olyan egyszerű. Különösen akkor nem, amikor ezt a házat Rómákban, például a katakombákban kellett, hogy megépítsék. Hiszen, hogyha Róma utcáin tudtak volna összegyűlni, vagy gyűltek volna össze, akkor mindenkit elfogtak volna, és oroszlánok elé vetettek volna. Ugye mennyivel másabb az ő problémájuk a miénknél. Nekünk itt a város közepén van egy óriási templomunk. És ebben összegyűlhetünk. Persze, az nem jelenti azt, hogy valami simán megy, hogy nincsenek gondok, amiket meg kell oldani. Amikor a reformáció után az egységes Magyarországon már kialakult egy egységes önkormányzati rend a királyság alatt, az nem volt éppen a kormányzatnak megfelelő vagy kedvező, hogy itt vannak protestánsok is. És ezért Cegléd sem került könnyű helyzetbe, Ceglédi reformátussal. Tudjuk, ismerjük, ha nem ismerjük, ismerjük meg templomunk történetét, a gyülekezetünk történetét. Hogy kerültünk ide? Hogy épült meg itt az első imaház, annak a tornya, annak aztán folytatásaként az első templom, aztán hogy égett le, és hogy kellett újat építeni? Mindezekre választként kellett, hogy feleljen a közösségnek az elhívott vezetője, a lelkipásztor és a presbiter és a gondnok. Tudjátok, én tudom, hogy mindenki, hogyha innen föláll és hazamegy, akkor otthon szembe találkozik a saját életének a küzdelmeivel. Vannak nekünk gondjaink. És ezért néha nehéz még az egyháznak, vagy ennek a gyülekezetnek a gondjaival is foglalkozni. De valahol azt értettem meg és éreztem meg minden egyes szolgálatban és presbiteri és gyülekezeti szolgálatban és a lelkészi szolgálatban is, hogy amikor fölveszem a másiknak a terhét, akkor az enyém is könnyebbé válik. És hogyha kétszer annyi terhet hordozok, akkor tulajdonképpen nem tűnik föl, mert az enyémhez kapott erő megkétszereződik, vagy megháromszorozódik. Szerintem a jelenlévő presbiterek egyetértenek velem. Az újkori történelmünk sem volt egyszerű, hiszen 50 éven keresztül az egyháznak a külső direktíva leépülést javasolt, vagy jósolt. Azt mondták, hogy nincs is Isten. Akik még hisznek benne, azok higgyenek bátran, de hát ez az ő bolondságuk. Nem is tudták, hogy Bibliát idéznek, hiszen Pál már mondja, hogy a zsidóknak megbotránkozása Krisztus, a görögöknek, az ész képviselőinek pedig bolondság, és ebben mi bátran el tudjuk képzelni magunkat. Ezek után, az évtizedek után az egyháznak újra össze kellett szednie magát, és meg kellett szerveződnie. És hogyha azt gondolnánk, hogy a diktatúra ideje alatt több volt a lelki probléma, több volt a lelki sérülés, több volt a gond a családokban, a testvériesség nehéz volt, nehezebb volt, mint most, akkor tévedünk. A nagy felszabadulás, a rendszerváltás, vagy a rendszerváltozás idején az emberek azt hitték, remélték, hogy ez majd mássá teszi a környezetet. És akkor majd nem lesz annyi pszichésen beteg ember, mint korábban volt az őrlő kommunizmus diktatúrája alatt. Ez nem történt meg. A mostani kórházi jelentések azt mondják, hogy sokkal több, egyre több a lelkileg terheit hordozni képtelen ember. És az a nagy bizalom és váradalom, amit az ember a szabadság felé tekintve megfogalmazott magának, ma már eljutottunk odáig, hogy lekönyveljük tévedésnek. Egy fél mondat: az életedet nem a külső rendszer változása, hanem Krisztus fogja megváltoztatni. És ezt kell képviselni, ezt kellett képviselni a gyülekezeteknek. És jön majd még idő, ami nehéz lesz, sokkal nehezebb. Arra int bennünket Péter ebben a levélben, hogy legeltessük. Presbitertársak, gondnok úr, aki 23 éven keresztül legeltetted, lelki utakra vezetted és fizikai vonatkozásban építetted ezt az egyházat. Presbiter testvérek, gyülekezeti tagtestvérek, találjuk meg Krisztusnak az útját mindig. Ez néha abban mutatkozik meg, hogy fel kell újítanunk a lépcsőt, mert nem tudunk bejönni a templomba, hogyha nem újítjuk föl. Néha abban mutatkozik meg, hogy vas traverzeket kell beépíteni a templomba, mert különben a repedések elbomlasztják a helyet, ahol Krisztust imádjuk. Néha abban mutatkozik meg, hogy el kell mennünk a kórházba, vagy meg kell állnunk ravatal mellett, vagy családokat kell meglátogatnunk és bíztatnunk kell betegségben vagy nehéz helyzetben. De minden vonatkozásban soha nem ér véget ez a feladat. 2000 éve Péter elmondta a presbitereknek, hogy ebben mindannyian egyek vagyunk. Apostolként is presbiter, gyülekezeti tagként is megvan a feladatod, hogy segítsd a presbitereket. A ránk bízott emberek felelőssége a vezetők felé a lojalitás és a támogatás. Gondnok úr mondta mindig, vagy legalábbis mióta én itt vagyok, hogy olyan gondnok, aki nem gondot okoz, hanem gondot old meg. És azt mondta, hogy a lelkipásztor mindig számíthat a presbiterek és a gondnokok támogatására. Végig lapozva egészen 92-től kezdődő presbiteri jegyzőkönyveket, a lelkész hivatalban ott van még, nagyon sok, nagyon nehéz helyzet volt. És ebben a nagyon sok, nagyon nehéz helyzetben rengetegszer fönnállt az a veszély, hogy az egyház a lehetőségek ellenére is széthullik. Hiszen 49-ben szét is választottak bennünket, ugyan egyházi indítatásból, de valószínűleg állami direktívába, megerősödve, hogy gyengébbek legyünk. És milyen jó, hogy mégsem történt meg, hogy itt vagyunk, hogy itt lehetünk, hogy ünnepelhetünk, mondjuk egy presbiter testvérünk esküvőjét ünnepelhetjük, tegnap. Hogy előre tekinthetünk, és azt mondhatjuk, hogy ez a templom gyönyörűségesen rendben van téve, vannak még feladatok ebben a templomban, de vannak még feladatok bennünk, magunkban és közösségeinkben is. És milyen jó, hogy tekinthetünk vissza 2000 év távlatába, vagy tekinthetünk arra a közel 500 évre, ami alatt itt nem csak lelkészek voltak, hanem presbiterek is voltak. És nem csak presbiterek voltak, hanem gyülekezeti tagok. Tudjátok, milyen gyönyörű lehetett az 1940-es, 30-as években, amikor ezek a padok nem mutattak üres helyet, sőt a karzatok sem. Az 500 év nehézségei ellenére. És tudjátok, milyen jó azt látni, hogy akkor, amikor a kezdeti felbuzdulás után az emberek rájöttek arra, hogy az egyház az nem olyan, mint az automata, hogy bemegyek a templomba, bedobom a persejpénzt és megoldódik a problémám, hanem az egyház egy Krisztus közé szerveződő közösség, és ez már nem mindenkinek kellett, és 90-es évek elejétől kezdődően 2000-es években már mutatkoztak azok a jelek, nem csak Cegléden, hanem országos szinten is, hogy az emberek kiábrándulnak a könnyű probléma megoldást nem kínáló keresztényektől. És mégsem ürültek ki a templomok. Mert mindig vannak és mindig voltak, akik megértik az Isten jelenlétének üzenetét. Mert amikor legeltetjük a nyájat, akkor vannak kis kevésbé bőséges legelők, és vannak bőségesebb időszakok, de soha nem az itt megjelent legelő az igazán fontos, hanem a cél, ahová megyünk az útjaink folyamán. Azt mondja Péter a 4. versben, és amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. A legelső gyülekezeti helyünket át kellett adni. Építeni kellett egy másikat. A másik leégett, építeni kellett egy harmadikat. Az is leégett, azt is át kellett építeni. Most felújítva 90%-ban áll itt a templom, de 50 év múlva lehet újra fel kell majd újítani. 50 év múlva újra el kell majd kezdeni gondolkozni az épület átépítésén, megerősítésén. Ki tudja, milyen emlékvédelmi törvények lesznek 50 év múlva. De meg kell újra és újra tenni egészen addig, ameddig meg nem jelenik a főpásztor, mert ő a pásztor, Péter az apostol, akinek sokszor a lelkészek is mindig példaképként említik, de ha egy Péter apostol azt mondja magáról, hogy presbiter vagy gyülekezeti tag, akkor egy lelkész is azt, hogy mondja magáról, hogy presbiter és gyülekezeti tag. Ha ezeket mind megtettük, amit lehetett egészen addig, ameddig Krisztus vissza nem jön, akkor megkapjuk a hervadhatatlan koszorút. Ahol már nincsen hervadó fű, ahol már nincsen romló templom, ahol már nincsen hullámzó társadalmi érdeklődés, ahol már nincsen ellenséges kommunizmus, vagy lelkeket kiölő liberalizmus, hanem ott már Krisztus van, a hervadhatatlan koszorú, az örök élet. Ebbe hív és vár bennünket gyülekezetként a mi Istenünk. Tudom, hogy személyes lelki életetekben, személyes kapcsolataitokban is rendkívül sok megoldásra váró helyzet van. De bízzatok, higgyetek. A Filippi levélben azt mondja szintén az egyik apostolunk Pál, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek, semmit se tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok magatokat, különnek tartsátok másokat, egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Ez a titok. Krisztust követve szolgálni másokat, lelkészként, gondokként, presbiterként, különnek tartva a gyülekezet minden egyes tagját magunknál, vezetve őket a legelőkön keresztül az örökké valóságig. Nekünk pedig Krisztust kell követni mindannyiunknak. És akkor ő az egységet megmutató jelenlétében, a velünk való egységében segít minden helyzetben. Akár gyülekezetben, akár családban, akár más munkahelyi közösségben, vagy baráti közösségben. Így legyen. Amen. Mindenható Úrunk, Istenünk, hálás szívvel köszönjük meg azt, hogy megőriztél, megtartottál bennünket egymásnak, és önmagad akaratában vezettél bennünket. Köszönjük tisztségviselőinket, köszönjük társainkat, akik hordozzák a mi terheinket. Köszönjük, hogy küldted őket az életünkbe. Kérünk, hogy segíts nekünk meglátni a vezetett utat. Segíts nekünk a te lelkedben megállni és megnyugodni, és erőt kapni ahhoz a feladathoz, amit ránk akarsz bízni ebben a világban. Így kérünk áldásért. Gyermekeket áld meg. Áld meg a keresztelt gyermekek életét. Áld meg azokat az életeket, akik szomorúságban és gyászban most hozzád folyamodnak vigasztalásért. Kérlek, áld meg a betegeket, lelked jelenlétével, megerősítésével. Tudjunk mi is azok lenni, akiknek küldtél bennünket, biztató karnak, megerősítő léleknek, egy-egy életben jelenlétünkkel. Úrunk Istenünk, így kérünk gyülekezetünkért, egyházunkért, népünkért, országunkért. Áld meg jelenünket, vezess a te dicsőséges jövőd felé. Jézus Krisztusban kérünk, hallgass meg. Amen. a magunk csendjében rövid ideig imádkozzunk. Kedves testvérek, a Tituszhoz írt pálapostoli levélnek az első fejezetében, az 5. és a 6. versben ezt olvassuk Isten igéjében az apostol által rendelkezésként a presbiterekről. Azért hagytalak Krétán, írja az apostol, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked. Ha van olyan, aki fethetetlen, egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolható kicsapongással, és nem engedetlenek. Kedves testvérek, nem csak az apostol és az apostolnak a tanítványa küzdött rendezetlen dolgokkal, és akart megoldani közösségekben problémákat. Már akkor voltak a keresztény gyülekezetekben is elrendezetlen ügyek, elintézetlenül maradt ügyek. És hát mi is, milyen módon is ki intézzel az elintézetlen ügyeket, és rendbe hagyja a dolgokat, rendbe hozza a dolgokat. Hát arra gondolnánk, hogy az apostol azt mondja egy apostol tanítványnak, Titusnak vagy Timóteusnak, hogy te intézd el a dolgokat. Csak hogy az apostol ezt egészen másképpen látja, és azt mondja, hogy te jelölj ki embereket, akiket a gyülekezetből, a gyülekezet közösségéből megfelelő opciókban a gyülekezet tulajdonképpen neked ajánl, azt mondja, hogy aki fethetetlen, egyfeleségű, gyermekei hívők, nem vádolható kicsapongással és nem engedetlen, ők hozzák rendbe a dolgokat. Egyébként ez így van ma is egy gyülekezetben, ezt elárulom azoknak, akik nem belső tehát nincsenek benne a presbitériumban, hogy a lelkész akárhogy próbálkozik, igazából a gyülekezet gondjait a presbiterek oldják meg. Azon belül is a presbitereknek a vezetője, a gondnok legfontosabb szereppel bír abban, hogy a gyülekezet gondjait, dolgait megoldja. Gyülekezetben presbiterek és vezetők voltak már 2000 éve. A mi ceglédi református egyházközségünkben a nyilvántartásunk szerint, amit gondnokúrtól kaptam, illetve ő mutatott meg nekem, és így egyeztettük, egészen 1833-tól kezdve van nyilván tartva az, hogy milyen gondnokai voltak a református egyházközségnek. Szeretném felolvasni ezt a 33 nevet. 1833-tól Farkas Mihály, 1841-től Bíró Pál, 1842-től Váróczi István, 43-tól Orosz István, 1845-től Dobos Mihály, 1847-től Tóth János, 1849-től Zsengellér István, 1850-től Bán Gábor, 1853-tól Varga Mihály, 1858-tól Csurgai Mihály, 1859-től Dobos Mihály. 1860-ban Soltész István volt és Negyedi Ferenc egymást után követő gondnokok, 1863-ban Hartyányi Sámuel, 1864-ben Okos István, 1866-ban Zsengellér István, 1867-ben Csurgai Mihály, 1868-ban Okos István, 1870-ben Hartyányi Sámuel, 1873-ban Ággai István, 1874-ben B. Molnár András, 1876-ban B. Molnár Sámuel, 1887-ben Szalai Lajos, 1891-ben B. Molnár András, 1893-ban B. Molnár Sámuel, 1905-ben Hartyányi Imre, 1914-től dr. Dobos Sándor, 1946-tól dr. Füle Benyámin, 1949-től, ahol megalakul a három gyülekezet, Darányi Sándor, majd dr. Rubin Dénes, illetve Dobozi Gyula, a főgondnoki tiszt ekkor szűnik meg, majd 1985-től Fésűs Ferenc, és 1991-től Kovács László. Kovács László Ernő 1991-től tagja a gyülekezet vezetésének, 1992-es tisztújításban, akkor még más volt egy kicsit a törvény, 12 évente volt általános tisztújítás, és időközben, amikor a presbitérium megfelelő, vagy olyan helyzetbe került, akkor tisztújítást kellett végezni. Erről az 1992-es június 25-i jegyzőkönyv tanúskodik, amikor is a már aktív presbiterek kinevezésre, illetve már a felhatalmazást megkapták, hogy ők, mint presbiterek jelenjenek meg. Aztán ezt követően a gondnoki tisztújításban Kovács László Ernő testvérünk gondnoki tisztet töltött be a nagytemplomi református egyházközségben. Az 1990-es évek nem voltak könnyű évek a gyülekezet életében. Arról tanúskodnak a presbiteri jegyzőkönyvek, hogy minden ekkor történt. Elévülhetetlen érdemei vannak Lizik Zoltán lelkipásztor mellett Kovács László Ernő gondnok úrnak abban, hogy ez a templom most ilyen mértékben fel van újítva. Minden átalakul. Tudjuk, hogy nehéz gazdasági helyzet van az országban. És ebben a nehéz gazdasági helyzetben a rendszerváltás után el kell kezdeni ennek a romos templomnak az újjáépítését. Elévülhetetlen érdemei vannak gondnok úrnak abban, hogy az iskola elindul. Abban az időben kapja vissza a református egyház az iskolát, és a három gyülekezet elindítja az iskola Cegléden, a ceglédi állampolgárok, a ceglédi polgárok közötti szolgálatát, a református egyház javára. Kezdetektől fogva gondnok úr szívén viseli az iskola ügyét is. Elévülhetetlen érdemei vannak abban, ahogy azt én magam nem tudom elmondani, úgy, ahogy abban a presbiteri gyűlésben doktor úr, presbiter testvérünk megfogalmazta, hogy a kapcsolatok építését hogyan végezte gondnok úr, elsősorban különös tekintettel az akkor kialakuló és beinduló külföldi kapcsolatokra, a testvérgyülekezetek kapcsolatait ápolva és ezzel szolgálva az egyházunk nem csak belső, hanem külső lelki épülésére és kapcsolatok építésére lehetőséget adó tereit. Ahogyan pásztorolta az újonnan megújultan elinduló gyülekezetet, hiszen a rendszerváltás lehetősége az minden egyes gyülekezet lehetősége volt, kiemelten volt lehetősége ez egy központi református gyülekezetnek Cegléden. Én igazából az elmúlt 6 évben tapasztalhattam meg azt, hogy milyen is az, amikor egy gyülekezet presbitériumának a gondnoka 100%-osan támogatja a lelkipásztort. Ez nem abban nyilvánult meg, hogy mindennel egyetértett gondnok úr, hanem abban nyilvánult meg, hogy elmondta a véleményét az éppen aktuális ügyről. És amikor ez a vélemény a többi véleménnyel együtt egy közös véleményé alakult, akkor ugyanúgy, ahogy én is, ugyanúgy ő is képes volt változtatni azon azért, hogy a közösség érdekei egységesen legyenek képviselve. Ennek az alapja nem pusztán az a jellem, amiből ő táplálkozik, hiszen hogyha az ő családjára gondolok, amit ő pásztorol, erről a felesége tudna igazából sokat mesélni, gyermekei, akikre hívő gondviselő szeretetével mindig odafigyelt, hanem az a fajta keresztény szemlélet, amelyben Jézus hív bennünket, mindannyiunkat. Ő így élte meg ezt a 23 évet közöttünk, mint presbiter, de tudjuk, hogy előtte is gyülekezeti tag volt, Ceglédre érkezésétől kezdve aktívan részt vett a gyülekezet életében, és arra tett ígéretet, és arra kértük mi is mindannyian az elmúlt időszakban, hogy ez maradjon így továbbra is, amikor már nem mint tisztségviselő van jelen a gyülekezetünkben, hanem mint tiszteletbeli presbiter és tiszteletbeli gondnoka a gyülekezetünknek, hiszen az elmúlt évtizedek munkáját azt nem fogjuk elfelejteni, nem csak mi, hanem a jegyzőkönyvek tanúságtételén keresztül, hiszen ha valaki benéz a lelkipásztori hivatalba, akkor 1768-as évtől kezdődően olvashatja a presbitérium beszédeinek és döntéseinek a jegyzőkönyvét, és ezért biztos szívvel mondhatom azt, hogy ha ezelőtt 200 évvel leírtakról mi megemlékezünk, akkor az elkövetkező 200 év múlva is azokról a dolgokról, amiket mi itt megéltünk és tettünk, emlékezni fognak a gyülekezetek, a gyülekezet, amiben élünk, ami élni fog Isten kegyelméből akkor is, ha addig Jézus Krisztus vissza nem jön, és véget nem vet ennek a világnak, hogy egy új világba hívjon bennünket. Ezért a presbitériummal egyetértésben a mai napon szeretnénk nyílt gyülekezeti szín előtt megköszönni Kovács László Ernő gondnok úrnak az odaadó munkáját, és szeretnénk átadni megbecsülésünk jeléül azokat az apróságokat, ajándékokat, amiket neki a presbitérium elkészítetett, és ezért kérem meg Györe Sándor presbiter testvéremet, hogy jöjjön és segítsen nekem átadni az emlékezés tárgyait, és néhány szóban, és kérem gondnok urat is, hogy természetesen ezért fáradjon ide.
Kedves testvérek, tisztelt gyülekezet! Örömmel vettem, hogy a szolgálatot, mint 23 éve, mint a gyülekezet gondnoka végeztem, most hivatalosan is átadhatom volt presbiter társamnak, Györe Sándor tanár úrnak személyes gratulációimmal együtt. Nekem kedves az az ige, amit Pál apostol írt az Efézus beliaknak írott levelében, ami így szó: áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. Tovább fűzve a gondolatot, ha nincs alkalom, amihez kötheted az időpontokat, a napok gonoszak lesznek, mert elmúlnak. És nincs emlék, amire még utólag is esetleg gondolhatsz. Ez volt, ami engem az utóbbi időben a legtöbbet zavart, mert a sors úgy alakult, a családunkat két országhatár is elválasztja, ami nagyon sok úttal jár ahhoz, hogy a családi alkalmaknak is eleget tehessek, az sokszor a gyülekezeti alkalmakkal is egybeesett, ezért nem szerettem volna utazó gondnok lenni, mert ez a gyülekezet ennél többet érdemel, valamint azt, hogy a gondnok részt tudjon venni minden határozatába, amit a presbitérium a lelkésszel együtt hozna. Én továbbra is a gyülekezettel gemaradok, és a tanácsra lesz szüksége bárkinek, és én ezt meg tudom adni, szívesen meg fogom tenni. Imádkozom, hogy a gyülekezet őriző pásztora továbbra is Jézus Krisztus legyen. Soli Deo Gloria, és a saját gratulációimat adjam át ezzel a készfogással, meg a szolgálatot Gere Sándornak, valamint, amit felolvasott a nagytiszteletű úr, a folyamatosságról itt legyen a tekezetbe is továbbiakban, a lelkészeknek, valamint a gondnokoknak a népsora. Ugyanakkor megköszönöm nagytiszteletű Anka Leventének is, hogy együtt szolgálhattunk, és kérem a Jóisten, adja áldását további megáldásra.
Köszönöm szépen.
Köszönöm, hogy meghallgatt.
Pillanat. Egy kis emlékkel készültünk, amit kérek a Sándor adjon át. Ez egy apró kis plakett, amiben megköszönjük, amiben emlékeinkben hordozva megköszönjük Gondnok úrnak a 23 évi Isten országát és Isten országát építő és templom felépítő munkáját. Ezt hát gondolom büszkeséggel fogja majd az életében hordozni, és jelezze azt, hogy ő eddig ebben az időszakokban milyen módon volt jelen az életünkben, és egy kis ajándékot is szeretnénk átadni. Ezt a gyülekezet presbitériuma készítette neked, Gondnok úr, megbecsülésünk és tisztesség tételünk jeléül fogadd el szeretettel tőlünk, és akár hányszor felveszed és viseled, gondolj ránk azzal a tisztasággal, aminek az anyaga, ennek a gyűrűnek az anyaga, hiszen ez egy aranyból készített gyűrű, amit úgy viselj, hogy közben gondolj ránk a nagy templomra, rá is van téve a nagy templomnak a képe, hogy soha ne feledd el, és hogyha pecsételsz vele, akkor teljes biztonsággal és nyugodt szívvel pecsételhessél, mert hogyha valaki meglátja ennek a képét, és ránéz, akkor tudja, hogy 23 éven keresztül ennek a szépségét és épületét te gondoztad. Fogadd tőlünk ezt szeretettel.
Nagyon szépen köszönöm.
Isten áldjon.
Meg vagyok kapva. Köszönöm szépen.
Szabadok persze.
Nem hiszem, én a gyülekezett türelmével. Tisztelt Gondnok úr, kedves leszilánkám, nem sajtóiba, nem tévedés, mert nekünk mi számunkra te tovább is gondnak maradsz. Kemény 23 évet tudsz magad mögött, és nagyon nagy feladatot és örömteli feladatot hagysz ránk utókorra. Igyekszünk megfelelni annak, hogy a te munkásságodat, a munkádat folytatni tudjuk. Köszönöm szépen.
Szeretném a gyülekezetünk énekkarát kérni az elkészült szolgálatra, és szeretettel köszöntjük kedves feleségét is Gondnok úrnak. Most ott a virág, igen, és hát azt is tudnunk kell, hogy egy férfi szolgálata nem egészen teljes, illetve lehetetlen, hogyha nincs mellette egy női szolgálat, és ezért ugyanolyan nagy szeretettel köszönjük meg a Gondnok asszonyunk szolgálatát is a férje mellett, hiszen ő volt a háttere annak a munkának, amit Gondnok úr el tudott végezni ebben a gyülekezetben. Isten éltessen mindkettőtöket! Mindezek után Istennek népe, semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Úr elé, és Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.